Okay. Well, good morning, and I'm really indebted to the people who've led us in our Bible studies in the evening and in the morning, because I think it just fits together so well.
Szép jó napot kívánok! Az angolok egészen délig, reggelnek hívják a jó napotot, de mi nem annak hívjuk. Szóval, nagyon hálás vagyok a Biblia tanulmányozásokért, mind az estiekért és mind a reggeliekért, mert nagyon mélyre visznek bennünket, és mélyítik mindazt az üzenetet, amit én is hozok közétek.
It really helps me not to have to go too deeply into the theological basis of what I'm saying, because that has already get set.
Abban is segít, hogy ne kelljen túl mélyre mennem a teológiai alapozásban, mert ez már elhangzik ezeken az alkalmakon.
We'll continue to explore kingdom communities.
Tovább lépünk abban, hogy az Isten országa közösségeit vizsgáljuk meg.
And hopefully today will be something more straightforward and less challenging than what was yesterday.
Azt hiszem, hogy ma direktebb, egyenesebb leszek, és kevésbé állítok kihívásokat, mint tegnap.
More mainstream thinking, I think.
Tehát ez jobban bele fog illeszkedni a fő csapásvonalunkba.
I also want to stop in between and break into small groups for you to discuss some things and maybe feedback depending on the time.
Hogyha az idő megengedi, ma szeretném, hogy itt menet közben nagyon pici két-három fős csoportokra bomoljunk, és egy-két dologról így kérdésről menet közben is beszélgessünk.
So we saw that the basis of kingdom communities is having Jesus the King at the center.
Az Isten országa közösségeinek az alapja, erről beszéltünk tegnap, az, hogy Jézus Krisztus mint király a középpontjában legyen.
That grace and forgiveness are an integral part of our faith communities.
A bocsánat, a kegyelem és az irgalom középponti jelentőséggel bír szintén, integrált része a hit közösségeknek.
And that unity is a way of reflecting the nature of the Trinitarian God.
És hogy az egység az pedig a módja annak, ahogyan reflektálni tudunk a Szent Háromság Istennek a természetére.
So today what I want to do is to look at two parables.
Ma amit szeretnék, hogy két példázatot nézzünk meg.
So yesterday we looked at Matthew 13, but the parable of the good seed and the weed.
Tegnap a Máté 13-ból a jó magról szóló példázatot néztük meg.
That was in the morning study.
Ja, ez a reggeli Biblia tanulmányozásban volt.
And I want to look at the next two parables in that sequence. Matthew chapter 13, 31 to 33. Very short parables.
Tehát a búza és konkoly példázata után következőt nézzük meg a Máté 13-ból. Nagyon rövid.
And you probably know it well.
Talán ismeritek is.
The mustard seed and the yeast.
A mustármag és a kovász.
But I think before we do that we'll pray, but one of the things I pray for is that people of God would become less familiar with the Bible.
De mielőtt megnézzük ezt az ige szakaszt, imádkozzunk, és az egyik imádságom az, hogy az emberek kevésbé érezzék magukat ismerősnek ezekben a bibliai szövegekben.
I promise not to say anything controversial.
nem önellentmondásba akarok kerülni.
Why do I say that?
De miért is mondom ezt?
Because I think sometimes we have got so familiar with the Bible that nothing new comes up.
Mert néha úgy érezzük, hogy annyira ismerjük a Bibliát, hogy semmi újat nem tud nekünk mondani.
We are not even spontaneous in our emotions anymore about, you know, what is happening in the Bible.
Bár az érzéseinkben sem tudunk spontán módon reagálni arra, ami a Bibliában elhangzik.
I mean the early church and even in the early churches in India, the statement Jesus is risen was such a joyous statement.
A korai egyházban és még Indiában is a gyülekezetek alapításakor az a kijelentés, hogy Jézus Krisztus feltámadt, ez egy akkora örömteli felkiáltás volt.
Now is just a statement.
Most ez már csak egy állítás.
And so, you know, I just want us to pray that as we look at these parables.
Én azért szeretnék imádkozni, hogy amikor ezeket a példázatokat nézzük meg.
God will help us afresh anew get a message from him for today.
Hogy Isten adjon nekünk egy új, friss jelentést tartalmat számunkra ma, ami ma megszólít bennünket.
What does it mean to understand what the kingdom of God is for today's Hungary?
Mit jelent Isten országa a mai Magyarország számára?
So will you pray?
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te a mi hűtlenségünkre a még nagyobb kegyelem kiárasztásával válaszoltál. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban Isten országa jött el közénk. Köszönjük, hogy leborulhatunk előtte, és ő az Úr és Király, és a mindenség Ura és Királya. És ő az egyetlen biztos pont az egész univerzumban, hogyha minden változik körülöttünk, és mozgásban van, és sebeink, és fájdalmaink vannak, és az egységet sem találjuk. De ha téged királyként látunk, és így leborulunk előtted, akkor a te uralmad alatt a helyünkre kerülhetünk. Urunk, így kérünk, hogy segíts látnunk téged, mint urunkat, királyunkat, mint Isten országának a királyát, és nyisd meg a mi értelmünket, a mi szívünket, hogy egészen friss módon, új módon megszólíthatókká legyünk. Szólj hozzánk, kérünk, és vezess bennünket abban, hogy hogyan éljük meg a te országod valóságát ma és holnap, itt és a gyülekezeteinkben. Amen.
Amen. I think we should recognize that every interpretation of theology is contextual.
Nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy minden a teológiának minden magyarázata kontextuális.
You may think that the theology you have is the most objective theology in the world, but actually it's contextual.
Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a mi teológiánk az a legobjektívebb teológia, ami csak létezik. De hogyha jobban utána nézzünk, akkor kiderül, hogy ez is kontextuális. Tehát, hogy kötődik ahhoz a kontextushoz, ahhoz a szövegkörnyezethez, amiben született.
Because it comes from who you are.
Mert ez abból jön, akik mi vagyunk.
Your way of thinking, your understanding of concepts, all of that contribute to your understanding of what you read in the Bible.
Annak a módja, hogy mi hogyan gondolkodunk, hogy hogyan értelmezzük a dolgokat, hogy milyen koncepcióink vannak, ez mind befolyásolja azt, ahogyan a Bibliát olvassuk.
So whereas earlier it was thought that there was something called Western theology, which is objective, and contextual theology for other parts of the world, that understanding is being done away with.
Ahogy korábban értelmezték a teológiát, hogy a nyugati teológia, na az objektív, igaz örök teológia, és a más földrészeknek a teológiai, azok a kontextuális teológiák, amik annak a földrésznek, annak a világnak a kérdéseit mozgatják a teológiában. Na, ez a gondolkodás most már a múlté, és felfedeztük, hogy minden teológia kontextuális.
And that's a very important change in understanding and looking at theology, because it enables other parts of the world to contribute to the understanding of what the Bible is actually saying.
És ez a változás, ez nagyon jelentős, döntő változás a teológiai gondolkodásban, mert ez nyitotta meg az utat arra, hogy a világ más részein művelt teológia is hathatósan hozzájáruljon a teológiai gondolkodáshoz, és ahhoz, hogy megértsük, hogy a Biblia valójában mit is akar mondani.
And it can be very challenging.
És ez természetesen nagyon erős kihívások elé állíthat bennünket.
To hear how the understanding differs.
Amikor halljuk, hogy ezek az értelmezések mennyire különbözőek lehetnek.
But at the same time it can be very enriching.
Ugyanakkor ez nagyon meggazdagító is lehet.
And I actually believe that the whole truth of the Bible is actually put together with different denominational and cultural understandings and interpretations of scripture brought together and held together.
És én hiszem azt, hogy a Biblia tulajdonképpen úgy állt össze, hogy ezt mi a különböző felekezeti és különböző kultúrákból érkező keresztény emberek a különböző hátterünkből, ahogy értjük, úgy tudjuk összerakni, és úgy lesz teljessé a kép, úgy fog ez kibontakozni előttünk.
So, feel free to look at Matthew 13:31-33 according to your context.
Tehát most érezzétek magatokat szabadnak arra, hogy amikor a Máté 13:31-33-at nézzük meg, akkor a ti kontextusotokból, a ti helyzetekből kiindulva nézzetek rá erre a szakaszra.
And I'm going to ask you to get into twos and threes just around where you are and to look at one of these parables, either the mustard seed or the yeast. Or shall we say, people are sitting at that side, look at the mustard seed, people looking at this side, look at the parable of the yeast.
Okay. Tehát azt kérem, hogy kettesével forduljatok össze, esetleg hármasával, de nagyobb csoportot ne alkossunk, és akik középtől erre felé ülnek, azok nézzék a mustármag példázatot, akik középtől erre ülnek, azok pedig nézzék a kovász példázatát.
And what, and I just wanted to look at what are the significant things of the kingdom that these two parables throw up.
És az egyetlen kérdésem az, hogy az Isten országáról milyen jelentőségű dolgot mond el ez a két példázat. Tehát mi az, aminek Isten országa szempontjából nagy jelentősége van ezekben a példázatokban?
So maybe because you all are Bible scholars already, maybe just about 10 minutes.
Mivel ti úgyis már ilyen nagy biblia tudósok vagytok,
7 minutes.
7 perc erre elég lesz. Okay.
You can do.
Okay.
Which one do you want to do? Mustard seed or yeast?
Doesn't matter.
Just do yeast, it's shorter.
Okay.
Thank you.
Az időnk letelt, örülünk, hogy jó beszélgetések történnek, és most szépen kerekítsük le, utolsó mondatainkat mondjuk el, aztán ebéd közben lehet még folytatni. Néhány választ szeretnénk meghallgatni, hogy milyen felismeréseink lettek. I just ask them to wrap up and no, some answers.
Yeah, so rather than tell us what you thought, tell us what the group we were with thought.
Ne azt mondjuk el, hogy én mit gondolok, hanem hogy a csoport beszélgetésből milyen gondolat jött ki, összegződött.
Igen, tehát az összegződött, hogy az Isten országa növekvő.
God's kingdom is growing.
Az a mustármag, ami szóval az egy közel-keleti egyedi mustármag fajta, amely ekkorára fáva nőve.
Mustard seed is a seed in this Middle East, where, which can grow till it becomes a tree.
ami elhangzott az előadásban, hogy az Isten országa Jézus által is csak egy hasonlat képében jelenik meg, mint ez az esetben, segít bennünket abban, hogy megértsük mondjuk a saját gyülekezetünkben is, hogy a
Can grow from a little to a big, and it is a growing tendency if we don't disturb or don't make obstacles into the growth.
Elhangzott az is, hogy a kicsiny hit vagy
little faith,
az is erősödhet és növekedhet a gyülekezeten
faith belül. Can also grow.
Egyes embereknek a gyenge.
Ne mondjunk el mindent, hanem mindenki mondjon egy-egy dolgot inkább, jó?
Végül is ez, hogy erősödik, nevek, ez egy remény, ez egy ígéret.
Strengthening and growing, and that's a hope, if we don't disturb.
Maybe one or two others are shorter.
Egy, kettő, de rövidebb beszámolókat kérünk.
Mi abból indultunk ki a kovász példázatnál?
Kind of wheat.
Wheat.
Not wheat, but wheat.
East, okay.
Ez már a másik.
Igen?
De nem baj,
nem, nektek az volt a feladat.
Tehát mi abból így voltunk, hogy még van a nagy szinten ismerünk a kenyérsütésnek a technikát.
We know how people bake bread.
És valószínű hasonló volt Jézus korában is.
It should be similar in the time of Jesus.
A kovásznak van jó és rossz vonatkozása. Itt Jézus a mennyei uralkodására, vagyis a
Here Jesus speak about God's kingdom's growth with the East.
Okay.
How it is growing.
Okay. Go back.
If we don't keep it fresh, the yeast, it will be smelly and bad. So we have to be fresh and renewed all the time, that God can use us.
You can't be expiry dated, yes.
Igen, lejárhat a kovász, megrobolhat.
Mi öt dolgot
five things.
A kevésből sok lesz.
From little it will be much.
This is
East.
East.
Hatóerő.
Power, transforming power.
Önmagában a kovász nem finom.
East in itself is not tasty.
Kérdéseink is voltak, hogy mitől keveredik.
How can it be mixed?
Or régen az üldözés volt ez.
So earlier mixing force was probably persecution.
És az ötödik, hogy ki fog dagasztani.
And who will dagasztani?
Net.
Net.
Do.
Do. Net. Whatever. Who will make
need.
That?
Need.
Need. Yeah. Okay.
That's why, see, parables don't make sense to you. For us it makes sense. Because till today we need. To make our rotis, to make our chapatis, we actually do by hand.
Tehát ez már sokotok szemére nem jelent sokat, de mi még mindig dagasztjuk a bizonyos tésztáinkat, kenyereinket, tehát ez egyértelmű, hogy...
So we'll have one more?
És az utolsó?
Isten országa a kovász.
God's kingdom is East.
Jézusról, hogy mi, én kovász vagyok, tetszik akár nem.
It is a very dangerous or very fearful statement from Jesus, because it means that I am East, either I want to be or not, or if I like it or not.
Ha egy családban, ha az egyház, ha a társadalmi értelemben,
either in the family or in the society or in the church,
és a társadalomban belépek a pártba, és ott megjelenik rajtam keresztül az ország.
Wherever I enter, I am East, that's what Jesus says, and with me and my presence God's kingdom also appears. That's how Jesus sees us.
You notice how much wisdom is here, because we are Eastern Europeans.
Yes. Very good. How many of you saw a community element in this parable?
Hányan vettétek észre a közösségi aspektusát ennek, ezeknek a, vagy ennek a példázatnak?
Okay, good. Okay. Let me just look at some aspects of the parables.
Na most nézzük meg ennek a két példázatnak néhány aspektusát.
There's a central figure, right? A man and a
van
woman.
Van egy centrális központi személyiség, először egy férfi, aztán egy nő.
And you know, the implication seems to be to me that central figure is God.
Számomra ennek a magyarázata úgy tűnik, hogy ez a centrális személy az Isten.
And there is a taking. A man takes a mustard seed, and a woman takes yeast.
És van egy vett valamit, tehát a férfi vette a mustármagot, a nő vette a kovászt.
And God is looking at taking men, women and his people for his purposes.
És ez az, amit Isten tesz, férfiakat, nőket, embereket választ ki az ő céljaira.
And God takes in response to what people do, right? People have to surrender to him.
És Isten számításba veszi azt, hogy az emberek pedig alárendelik, válaszolnak neki erre a hívásra.
And then God plants and he mixes.
Tehát Isten az egyiket elülteti, a másikat bekeveri.
Whatever that means.
Bármit is jelentsen ez.
He plants in his field, his kingdom.
Az ő földjébe, az ő országába ülteti be.
And he mixes, and that means very different things. If someone was, you know, trying to figure out, well, how do we get mixed?
A másikat pedig bekeveri, és itt gondolkodtatok rajta, hogy mit jelent ez a bekeverés.
There's a little bit of the parallel with the gardener who was pruning.
Ez kicsit hasonló ahhoz, amikor megmetszette.
Every plant who produces fruit, he prunes.
Ugye a kertész ahhoz, hogy a gyümölcsfa gyümölcsöt teremjen, megmetszi.
There is something that he is doing to people who come to him.
Ez valami olyan, amit ő tesz azokkal az emberekkel, akik hozzájönnek.
And to the people who surrender to him.
Azokkal, akik alárendelik magukat, akik felajánlják magukat neki.
And I'm reminded of what Jesus says in John 12:23-28.
János a 12. rész 23-28. Versben ezt mondja.
It says, the hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you the truth. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it. Whoever serves me must follow me. And where I am, the servant also will be. My Father will honor the one who serves me.
Jézus így válaszolt neki, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet.
Verse 27 and 28 goes on to talk about how Jesus says that my Father is glorified by my dying to myself.
Ugye a 27-28. Rész, amiben belekezdtem az olvasásába, az arról szól, hogy az Atya megdicsőítetik azáltal, ahogy Jézus feláldozza magát.
Again, I don't know about Eastern Europe.
Nem tudom a Kelet-Európát, ami ugye az east, az yeast, tehát a kelet és a kovász az angolul így összecseng, és ezen játszottak egy kicsit Leventéjék.
But in the rest of the world,
de a világnak az összes többi részén.
It's a long time since I have heard a sermon on surrender and dying to self.
Régen hallottam arról igehirdetést, hogy mit jelent úgy alárendelni magunkat Jézusnak, hogy késznek lenni meghalni érte.
It's a very hard lesson to learn.
Ez egy nagyon kemény lecke, amit nehéz megtanulni.
I remember in my own life I was a doctor. It's correct, I think.
Emlékszem. Sok idővel ezelőtt, amikor még orvos voltam.
And I had a plan for my life.
Volt egy tervem az életemre nézve.
I was a committed Christian, a disciple of Jesus Christ.
Jézus Krisztusnak elkötelezett tanítványa voltam, elkötelezett keresztjén.
And I wanted to become a psychiatrist.
Pszichiáter szerettem volna lenni.
And I wanted to work among AIDS and drug addicts patients.
És AIDS-es és drogos betegek között akartam dolgozni.
And that was how I was going to be a part of the mission of God.
És ez volt annak a módja, hogy az Isten missziójának a része akartam lenni.
I was also at that time a sportsperson. I know I don't look like it now, but I was.
Akkor én még sportoló voltam. Tudom, hogy most már nem úgy nézek ki, de akkor az voltam.
So, you know, marathon, 10,000 meters, basketball, volleyball, I used to do the whole thing in the army.
Maratont futottam, 10,000 métert, kosaraztam, röplabdáztam.
And I hurt my knee.
És akkor egyszer csak a térdemet megsértettem.
So I've got two ligaments and meniscus torn in one knee and a ligament and probably a meniscus torn in the other one.
Valami történt az egyik térdével, az nagyon rossz volt, és a másikkal is valami, ami kevésbé, de azért rossz.
So the army had a policy, you cannot go for post-graduation unless you are in top medical classification.
És a hadseregben van egy olyan szabály, hogy nem lehet tovább tanulni orvosként, vagy bárhol a hadsereg keretein belül, hogyha az ember fizikailag, egészségileg nem a legfelső top kategóriába tartozik.
And in one stroke, God took away two things that I loved.
És egy mozdulattal Isten két dolgot vett el tőlem, amit nagyon szerettem.
I loved sport.
Nagyon szerettem a sportot.
And I really wanted to be a psychiatrist.
És én tényleg pszichiáter szerettem volna lenni.
And I tried all things possible to make that happen.
És mindent megtettem, hogy ez megtörténhessen.
And I was sitting in a bus from Delhi going to a place called Rohtak, that's about 2 hours away, and I was going to explore getting into a medical college for my post-graduation there.
Delhibe felszálltam a buszra, egy 2 órás buszút volt előttem, amikor jelentkezni akartam erre az orvosi továbbképzésre.
And I heard a voice speak to me.
És hallottam, hogy egy hang szól hozzám.
It is almost as if, you know, God was telling me, you can go there, but this is not the path I have for you. Post-graduation is not the path I have for you.
Mint ja, Isten azt mondta volna nekem, hogy elmehetsz oda, de nem ez igazán az én tervem számodra.
You know, I was already preaching in churches, I was singing all the right songs.
Én már addigra igét hirdettem gyülekezetekbe, és megfelelő énekeket énekeltem.
But it took me 2 years to actually say yes to God. Okay, if this is not what you want for my life, it's all right.
És ez még 2 évembe került, míg Istennek igen tudtam mondani, hogyha ez nem a te terved az életemre nézve, akkor megadom magam, és igen mondok a te tervedre.
And if I had got my way, I wouldn't be standing in front of you.
És hogyha mentem volna saját utamon tovább, akkor ma nem állnék itt előttetek.
But surrender when it happens is something that you struggle over, right?
It's tehát troubling. Az, hogy így alárendeljük magunkat, és teljesen odaszálljuk magunkat, hát ez egy belső harccal jár, ez nem ilyen könnyen adódik.
Jesus says, I am troubled.
Jézus maga is azt mondja, hogy háborog a lelkem.
You know, Jesus, the guy who, you know, he was struggling to very clearly embrace all that the Father had for him.
Jézus maga, aki Isten fia, és hát a tökéletes ő maga is küzdött azzal, hogy az atyának minden akaratát be tudja teljesíteni.
But core to the kingdom of God and its growth is surrender and personal death.
De az Isten országának a központjához és a növekedéséhez hozzátartozik az, hogy alárendeljük magunkat, és hogy készek vagyunk meghalni.
And in Matthew 16, you know those words.
Máté 16-nak a verseit
ismerjük. 24-28.
24-28-ig.
If anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me.
Jézus azt mondja, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem.
Then he repeats the same thing, right, with John. For whoever loses his life for my sake will save it. Whoever tries to save his life will lose it.
És aztán megismétli ugyanazt, amit Jánosnál is láttunk, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, megtalálja azt.
I think a part of our discipleship process in our churches has to speak to this.
Azt gondolom, hogy a tanítványozásunknak egy nagy része az egyházban, a gyülekezetben erről kell, hogy szóljon.
It is not very fashionable to do so.
Ez nem nagyon divatos ezt tenni.
But dying to our self-agenda, being crucified with Christ, so that we no longer live, is key to the growth.
De meghalni önmagunknak, Jézussal együtt keresztre feszítve lenni, ez egy kulcs kérdése az ő követésének.
So growth is a consequence to self-death.
Tehát a növekedés az önmagunk halálának a következménye.
And transformation is a consequence of that growth.
És a megváltozás, az átformálódás, az pedig ennek a növekedésnek a következménye.
So, as the seed gets transformed into this plant, it is very different from the plant.
A mag, ami átalakul majd az a növényi, maga a mag nagyon különbözik attól a növénytől, ami majd belőle lesz.
Most of us are not very different from when we were. Then we came to Christ.
Hát a legtöbbünk nem annyira nagyon különbözik ahhoz képest, amilyenek voltunk, amikor Krisztushoz jöttünk.
But the truth is, we should be almost unrecognizable from our previous selves.
De az igazság az az, hogy nekünk tulajdonképpen szinte felismerhetetlennek kéne lennünk ahhoz képest, amilyenek régen voltunk.
Because that is what God promises, that He will transform us.
Mert ez az, amit Isten ígér nekünk, hogy át fog formálni bennünket.
The old has gone, all things are new.
A régiek elmúltak, és minden újjá lett.
If anyone is in Christ,
ha valaki Krisztusban van, az új teremtés.
He is a new creation.
Új teremtés.
Yes. And I think we are not seeing this in our churches, in our mission fields.
És attól tartok, hogy nem látjuk ezt a gyülekezeteinkben, nem látjuk ezt a missziunkban.
And there are two reasons.
És ennek két oka van.
Both of which are addressed in this parable.
Mind a kettő ebben a példázatban meg van nevezve.
One is there's a time for waiting.
Az egyik része az, hogy van egy várakozási idő.
You know, the seed when it's planted doesn't overnight burst through.
A magot, amikor elvetjük, elültetjük, akkor nem egy éjszaka alatt lesz belőle nagy fa.
And in our world of activity orientation, waiting is something we don't like to do.
És a mi aktivitás orientált életünkben a várakozás az nem valami olyan dolog, amit szeretünk csinálni.
But understanding the value of waiting as people walk with God is a very important part of discipleship.
De amikor Istennel haladunk az utunkon, ebben a vele járással, a tanítványozás folyamatában nagyon fontos eleme kell, hogy legyen a várakozás és a várakozásra való tanítás.
And the second is the place of suffering.
És a második pedig a szenvedés.
You know, we lost 6 people in the mission field in the last 6 years maybe.
Az elmúlt 6 évben 6 emberünk halt meg a misszió mezőn.
And we had to rewrite our theology of suffering and death.
És éppen emiatt át kellett írnunk a szenvedés és a halállal kapcsolatos teológiánkat.
Understanding the place of suffering in the whole aspect of the growth of the kingdom, a very important part of today's world.
Isten országának a növekedése szempontjából a szenvedésnek a megértése, ez egy nagyon fontos kihívása és feladata a mai világnak, a mai teológiának.
And this is where the Eastern European churches should be providing leadership.
És ez az, amiben a kelet-európai egyházaknak vezető szerepet kellene betölteniük, hogy segítsenek megértenünk azt, hogy mit is jelent szenvedni a hitért, és ezt hogyan lehet a helyén kezelni, értelmezni.
Because churches in the West don't really understand what suffering is about.
Mert a nyugati egyházak nem igazán értik, hogy mit jelent keresztényként szenvedni.
Millions of dollars are spent in the alleviation of pain.
Dollár milliók költetnek a szenvedés elkerülésére.
Our every attempt is to avoid pain, avoid suffering.
Mindent megteszünk azért, hogy a fájdalmat, a szenvedést, azt eltoljuk, elkerüljük.
But that's not the culture of the kingdom.
De ez nem a Isten országának a kultúrája.
Right, you know the suffering passages, right? Count it all joy.
Ismerjük a szenvedésről szóló igeverseket, hogy tartsátok teljes örömnek.
Whether it's James or Paul in Romans, rejoice,
akár
count it all joy.
Jakabot nézzük, akár Pál apostolt, római levelek, állandóan arra szólít fel, hogy örüljetek.
When you suffer.
Amikor szenvedtek.
Because suffering produces growth and maturity.
Mert a szenvedés növekedést és érést eredményez.
There is a passage, Matthew chapter 8 and in Mark, dealing with the storm. You know the storm that Jesus calms, Phil? Do you remember that?
Máté 8 és Márk is beszél a viharról.
Matthew 8, 23-27 or Mark 4, 35-41.
Látjuk, ki vannak írva biztosan, igen.
Do you remember that passage?
Emlékszünk ezekre az ige helyekre?
So here's a question that I want you to answer now.
Ez az a kérdés, amire szeretném, hogyha választ találnátok.
What does that passage teach us about the storms of our life?
Mit tanítanak ezek a szakaszok az életünk viharairól? Shall I read it?
I'm sure you preached on it. I'm sure you preached.
Biztos vagyok benne, hogy már prédikáltatok róla.
So any comments? How did you see this addressing the storms of our life?
Hogyan célozza ez meg a mi életünk viharait? Jesus is also with us in the storm.
Jesus with us in the storm.
The storm comes suddenly.
Storm comes suddenly.
The basis is seen. The foundations are seen.
Are exposed. Okay.
Exposed.
Yeah, yeah.
Yes.
Yeah. Thank you.
We should ask him to calm the storm.
We should ask him to calm the storm.
God is Lord over the circumstances.
Okay. God is Lord over the circumstances.
It can happen that he is silent for a while and we have to wait.
Okay, the dilemma of a silent God.
Yeah. Sometimes we don't have enough faith to calm the storm down, but we have always enough little faith to go to Jesus.
Okay, thank you. Thank you one more.
The goal, the reason of the storm is to show Jesus' greatness and his glory.
Yeah, thank you.
Jesus is with us even if we suffer.
Right.
To recognize our own boundaries.
Recognize our own boundaries. Okay, great. You know, Philip Yancey asked a question which changed the way I look at a storm in my life.
Philip Jensi föltett egy kérdést, ami megváltoztatta azt a nézőpontot, ahogy én az életem viharaira nézek.
Something close to what you said.
Valami közel áll ahhoz, mint amit Levente mondott.
He said, did Jesus still the storm because of the faith of the disciples or the lack of faith of the disciples?
A kérdés az úgy hangzik, hogy Jézus azért csendesítette le vihart, mert akkora nagy volt a hite a tanítványoknak, vagy éppen azért, mert hiányzott a hite a tanítványoknak.
And that changed the way I saw the storms in my life.
És ez megváltoztatta azt az irányultságot, ahogy a saját életem viharaira nézek.
And to see how Jesus uses the storms of my life to pull me through, but also help me understand better who God is.
Igen, így látni a viharokat az életemben, hogy Jézus segít ez a túlélnem, de hogy segít ezek által meglátnom azt, hogy valójában ő kicsoda.
And so I think the mustard seed parable deals with personal transformation.
Én úgy gondolom, hogy a mustármag példázata a személyes átformálódással foglalkozik.
But for me the parable of the yeast is a community parable.
De számomra mi ez az anyag, amit berette kovász példázata, az pedig a közösségről szól.
It is not about a single grain of the yeast. It is this yeast together in a dough. All the molecules together, acting together in the dough.
Nem egyedül kerül a földbe, mint a mag, ami először egy ilyen körülhatárolt kis mag, hanem együtt egy anyag kerül be a tésztába, ami elkezdi áthatni.
So while there is personal transformation in my life.
Tehát amíg nagyon fontos a személyes átformálódás az én személyes életemben.
As I walk with him and allow him to work in me.
Ahogy Jézussal járok és engedem, hogy ő munkálkodjon bennem.
The fact is that as a community of his people, we are transforming the world.
A tény az, hogy mint az ő népe, mi pedig együtt, mint az ő közössége formáljuk át a világot, vagy hatunk a világra, a körülöttünk levő világra.
So kingdom communities are essentially transformational in nature.
Tehát az Isten országa közösségei alapjában véve elhívásuk szerint átformáló közösségek. De nem csak, hogy ők formálódnak, hanem ezzel a tágabb környezetükre való hatásgyakorlással bírnak.
That is the nature of the community. It doesn't need to be trained to be that.
És ez a természete. Ehhez nem kell képezni, hogy ilyenné váljon.
You don't need to teach yeast.
Nem kell tanítani a kovászt.
How to change flour into bread.
Hogy hogyan változtassa meg a lisztet kenyérré.
It happens because of the very nature of yeast.
Ez azért történik, mert ez a természete a kovásznak.
And yet it somehow seems today that we have to teach our communities how to transform the world.
És valahogy meg mégis azt látjuk, hogy nekünk meg tanítanunk kell a közösségünket, hogy hogyan formálják a világot.
But the very nature of a kingdom community is such that the world cannot remain the same.
Isten országa közösségének ez a velejárója, ez a legalapvetőbb természete, hogy körülötte a világ nem tud ugyanolyan maradni.
You've heard of people group movements?
Különböző mozgalmakról hallottatok.
Have you heard that term?
People group movements? What does it mean?
Okay, you've not heard that term.
Is it when a people group together become Christians?
Yeah.
Okay.
Unreached people group movements, right? You've heard that term?
Not really, but I can translate after Augustine helped me.
Okay.
Tehát ugye Augustine ezt így fordította, hogy ez a olyan népcsoportoknak a közösségi megtérése, akik nem hallották előtte az evangéliumot.
So you have not heard of unreached people group movements?
Not really.
Oh, that's fantastic.
Tell us.
It's you fantastic. Have been uncorrupted by the missions world.
Azt mondja, hogy fantasztikus, ami erről nem hallottunk, mert nem vagyunk korrumpálva ennek a missziói világnak, hatásnak.
Again, it's only my opinion, but you know, the people group, unreached people group approach is the biggest approach to missions since the 1990s.
1990 óta ez a legerősebb mozgalom, vagy legalábbis hozzáállás, approach a misszióhoz.
And it's a very strategic way of reaching every people and group in the world for Jesus Christ.
És ez egy nagyon stratégiai módon próbál minden embert és minden csoportot Jézus Krisztus evangéliumával elérni.
But for me, where I come from, there are huge problems with the approach.
De ahonnan én jövök, számomra ezzel a hozzáállással, tehát ez nekem problémás.
Under that approach, people groups, you know, have become Christians on en masse.
Mert ebben a népcsoportok tömegesen válnak keresztyénné.
So we have people groups who have become 90% Christian.
Tehát vannak olyan népcsoportok, akik 90%-ban hirtelen keresztyénné lesznek.
Huge numbers in India. When you talk about 90% of a people group in India, we are talking huge numbers.
És mondjuk, hogyha Indiáról beszélünk, és az indiai különböző népcsoportokról, akkor hát hatalmas számokról van szó.
But as I look at that, for me there's a huge problem.
De hogyha én erre ránézek, nekem ezzel gondom van.
When I read of something like the Welsh revival, say, okay, the revival in Wales, have you heard of that?
Mondjuk a walesi ébredésről olvasok, vagy hallok, arról hallottatok?
No Presbyterians here?
Presbyteriánusok?
Yes. Well, whatever, one of those, whichever one. Yeah. Both of them actually.
Mind a kettőről.
The way that it was, what happened at the revival was, apart from the church getting revived,
ami ebben az ébredésben történt, az egyházon túl is.
Crime in the streets fell.
A kriminalitás, a bűnözés az utcákon így teljesen lecsökkent.
The jails were empty.
A börtönök kiürültek.
There was transformation in society.
Mert ez az ébredés az egész társadalmat átformálta.
Now I would think if 90% of a group became Christian,
azt gondolom, hogyha mondjuk egy népcsoportban 90% keresztyénné lesz,
there would be something in how that would affect the society around them.
Ennek jeleinek kellene, hogy legyen a társadalomban, ahogy hat az egész társadalmi életre.
But somehow the mass movements of today are not transformational.
De valahogy ezek a tömegmozgalmak ma nem bírnak ilyen transformációs, átváltoztató hatással.
The problem, neither are the churches of today transformational.
The problem?
Neither are the churches of today transformational.
A probléma az, hogy az egyházak sem bírnak ilyen transformáló hatással.
And there is a problem.
És ez probléma.
And I wonder part of it whether it comes from the way we have seen the gospel.
És azt gondolom, hogy ennek egy része abban gyökerezik, hogy hogyan látjuk, hogyan értjük az evangéliumot.
We have seen the gospel largely as a guilt innocence framework, right? Innocence guilt framework.
Mi nagy vonalakban úgy látjuk az evangéliumot, hogy a bűn és az ártatlanság keretében ennek a gerince mentén.
And for us, obedience is a very key word, isn't it?
És számunkra az engedelmesség az egy kulcsszó, ugye?
Obedience.
Engedelmesség.
It's there in Matthew chapter 28 too. Make disciples of all nations, teaching them to obey.
Ott van a Máté 28-ban is. Tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok, tehát hogy engedelmeskedjenek.
But we miss something.
De valami számunkra kimaradt.
Because when we focus only on obedience, we create a rebellious people.
Mert hogyha az engedelmességre fókuszálunk, akkor egy lázadó embert fogunk teremteni.
Do you agree with me?
Egyetértetek ezzel?
Look at your children.
Nézzétek meg a gyerekeiteket.
If you focus on obedience of your children only, you will create a rebellious child.
Hogyha csak a gyerekek engedelmességére koncentrálunk, és ezt várjuk el tőle, akkor előbb-utóbb egy lázadó gyereket fogunk kapni.
People have to obey because they love.
Az embernek azért kell engedelmeskedni, mert szeret.
People have to obey because it's inside them.
az engedelmesség belülről kell, hogy jöjjön.
We looked at some of that external obedience, right, today.
Ma ránéztünk néhány ilyen külső engedelmesség kérdésre.
The centerpiece of Pharisaic religion was external obedience.
A farizeusoknak a központi kérdése ez a külső engedelmesség volt.
Now I believe that they it came out of a heart that really wanted to obey God and keep His commandments.
Elhiszem, hogy valamikor ez egyszer a szívük mélyéről jött, hogy tényleg meg akarták tartani Isten törvényét.
I always used to say, at least I'm talking about India, okay, not Eastern Europe.
Én most Indiáról beszélek, és nem Kelet-Európáról.
That the Pharisees of today are the evangelicals.
Hogy a mai farizeusok azok tulajdonképpen az evangéliumi hívők.
Because evangelicals are passionate about wanting to keep, you know, be do what God
tells them. Evangéliumi hívők azok nagyon szenvedélyesen szeretnék, hogy az Isten törvényeit, az Isten útján járjanak az emberek.
But I've yet to find someone who really knows what God means when He says keep holy the Sabbath.
De kíváncsi vagyok arra, hogy valaki meg tudná elmondani egészen pontosan, hogy Isten mit ért az alatt, hogy szenteljétek meg a szombatot.
You don't know what it actually means. Yeah, you have all these theories what you can do.
Nekünk vannak erről mindenféle elméleteink és elképzeléseink, hogy mit lehet tenni a megszenteléssel. De igazából mit jelent?
Enter the Pharisee.
Nézzük meg a farizeusokat.
He makes it easy for you to know what does it mean to keep holy the Sabbath.
A farizeusok leegyszerűsítik és megmondják, hogy hogyan kell a szombatot megszentelni.
And I find that trend again and again, not as legalistic, but yes, in certain ways approaching legalism.
És én ezt újra és újra felfedezem ezt a fajta hozzáállást, ezt a belső késztetést, ha nem is egészen annyira törvényeskedő módon, ahogy a farizeusok tették, de a törvényeskedésnek különböző mértékét igen.
If I were to take this back to India,
hogyha ezt én magammal vinném Indiába,
evangelicals would be horrified.
Az evangéliumi keresztjének hát hanyatt esnének, teljesen megrőkönyödnének. Ez mi?
You don't drink.
Bor? I just ask what is this?
Oh, you don't know what this is.
No, I don't.
This is someone's beer and someone else's beer. I don't know. We don't drink.
Mert mi Indiában keresztények nem iszunk alkoholt, gondolom.
External obedience rules us in many ways.
A külső törvények és az azoknak való engedelmesség ural bennünket. És mindenféle lépések vannak, amiket meg kell tennünk.
We have had to have said the sinner's prayer.
Sinner's prayer. Sorry, okay. I'm supposed to be behind.
Yes. No, not that much. De el kell mondanunk a megtérő imádságot, a bűnbocsánat imádságát, igen.
We have to have been baptized.
Utána meg kell, hogy kereszteljenek bennünket.
And we have to do many different things. We've got to church. We've got to, you know, we've got to do a whole lot of things
fontos,
that enables us to be seen as Christian.
Hogy járunk gyülekezetbe, és egy csomó minden le van így szabályozva, ami kimondott vagy kimondatlan elvárás azzal kapcsolatban, hogy egy jó keresztjén így él és így cselekszik.
And we tried to present the gospel in terms of obedience and Christian life in terms of obedience to a group of people who work in an honor-shame culture.
És mi így az engedelmesség mentén próbáljuk továbbadni az evangéliumot, és ezt az engedelmességet elvárni az emberektől egy olyan kultúrában, aminek a gerince a szégyen és a tisztelet.
Here's what you didn't realize.
Ez az, amit nem realizálunk, nem veszünk észre.
People in honor-shame cultures keep external laws so that they will belong.
A dicsőség és a szégyen kultúrájában az emberek azért tartanak meg külső szabályokat, hogy legyen hova tartozniuk, hogy ők is oda tartozzanak a csoporthoz.
So when you translate the gospel and present it as a gospel of obedience,
hogyha lefordítjuk az evangéliumot, és mint engedelmesség fordítjuk le,
to them it means keeping a set of processes and procedures without changing on the inside.
Ez számukra rögtön hozza azt a gondolatot, hogy aha, igen, ezeknek a dolgoknak kell megfelelni és engedelmeskedni, anélkül, hogy ez belül bármit megváltoztatott volna.
Having a quiet time.
Legyen csendességed.
Praying.
Imádkozz.
Thanking God for food.
Adj hálát Istennek az ételért.
Giving tithe, giving.
Adjál tizedet.
These are all things that Indian Christians will keep.
Ezek olyan szabályok, amit az indiai keresztények betartanak.
And they will do other things which probably you will shame some of you.
És még más dolgokat is tesznek, ami akár megszégyenítő lehet számotokra.
But it comes from an outward set of things to do to be a part of a community.
De ez még mindig egy ilyen külső szokásrendszer vagy törvény halmaz, amit meg lehet tenni, el lehet végezni ahhoz, hogy az ember oda tartozzon ahhoz a közösséghez, ami e szerint a szabályok szerint működik.
And I'm wondering whether that's not true of the Roma population in your country.
Nem tudom, hogy ez a cigányokra nem lenne igaz a ti országotokban.
And as Muslims come into your country and if you look at whether you present the gospel to them, how will you present the gospel to a people who work in an honor-shame culture and will not understand the presentation of the gospel from a guilt-innocence framework?
És hogyha most arra gondolunk, hogy jönnek a muszlimok az országotokba, Európába, hogyan akarjuk a muszlimoknak elmondani az evangéliumot, mi történik, hogyha mi az engedelmesség és a bűn evangéliumát mondjuk el nekik, azoknak, akik egyébként pedig a tisztesség, vagy a dicsőség és a szégyen kultúrájának a meghatározottságából érkeznek.
For an honor-shame culture, allegiance is what matters.
A szégyen és dicsőség kultúrájában a odatartozás az, ami igazán fontos.
Loyalty.
A hűség, a lojalitás.
Deep inside me I am loyal someone.
Egészen mélyen a belsőmben én lojális vagyok valakihez.
I'm loyal to Jesus Christ, therefore I do or not do something.
Tehát én lojális vagyok, hűséges vagyok Jézus Krisztushoz, ezért teszek vagy nem teszek dolgokat.
We have to find a way in which to frame the gospel in different worldviews.
Meg kell találnunk annak a módját, hogy az evangéliumot hogyan keretezzük, hogyan öntjük szavakba a különböző, nem csak szavakba, koncepciókba a különböző kultúrákban.
I think it's even more acute for the Hungarian church. You are the first stop into Europe sometimes.
Én azt gondolom, hogy ez még inkább érint benneteket itt Magyarországon, hiszen ahogy Európába érkeznek a menekültek, ti vagytok az első megállójuk.
God is moving huge populations across the world.
Isten nagy tömegeket mozgat most a világon keresztül.
And right in your backyard is a responsibility.
És itt van az udvaratok végén a hatalmas felelősség.
How do you communicate who God is to the people whom God is bringing in to your nation?
Hogyan kommunikáljátok azok felé, az emberek felé Istent, akiket most ő idehoz a ti nemzeteitekhez, hogy kicsoda ő?
We ended the morning with 1 Peter 2, 9 and 10.
A reggelt az 1 Péter 2, 9, 10-zel fejeztük be.
We are a royal priesthood.
Mi királyi papság vagyunk.
A holy nation.
Szent nemzet.
A people belonging to God.
Nemzet, amely Istenhez tartozik.
That we may declare the praises of him who called us out of darkness into his marvelous light.
Hogy aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket, az ő cselekedeteit hirdessük.
That's our job.
Ez a mi munkánk.
To be a transformed community, we are not individuals doing that. We are a community of God's people doing that.
Tehát, hogy milyen átformáló közösség legyünk. Ezt nem mint egyének tesszük, hanem mint Isten közössége.
Tomorrow we look at what the holy priesthood aspect means.
Holnap meg fogjuk nézni, hogy mit jelent a szent papság koncepció.
But we are a transformed community whose role, whose only role now is to display the praises of him who called us out of darkness into his marvelous light.
De ma csak arról beszélünk, hogy mi hogyan lehetünk, vagy hogyan vagyunk, mint közösség, az az átformáló közösség, aki annak a dicsőségére élünk, és annak a dicsőségét generáljuk a társadalomban, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott.
And that means we're a community who lives an entirely different lifestyle.
És ez egy olyan közösségben, akik teljesen más életstílusban élnek.
Entirely different lifestyle from the world in which we live.
Egy teljesen más életstílus, életvezetésben élünk, mint az a világ, amelyik körülöttünk él.
How different is a Hungarian church lifestyle from a Hungarian normal outside the church lifestyle?
Mennyire más a magyar egyházi egyházhoz tartozó közösségek életstílusa attól az életstílustól, ami az egyházon kívüli embereknek az élete.
When the Holy Spirit came at Pentecost.
Amikor a Szentlélek pünköstkor kitöltetett.
We have two. You know, when something repeats itself in the Bible, it means it's placing emphasis on it, correct?
Nekünk két, és amikor a kettőször mond el valamit a Szentírás, az azt jelenti, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet rá.
We have two descriptions of the life of believers, the life of the church.
Két leírása van a korai keresztényeknek, az egyháznak az életéről.
And that's in Acts chapter 2 and Acts chapter 4. Another topic which I have not heard people preach on for the last 20 years.
Apcsel 2 és Apcsel 4. Ez is egy olyan téma, amiről az elmúlt 20 évben nem hallottam ige hirdetést.
The very fact that we come into a relationship with Jesus Christ changes the way we live.
A maga az a tény, hogy mi Jézus Krisztussal kapcsolatba kerülünk, az egész életünket, az életünknek a módját, formáját megváltoztatja.
And yet we are mostly like the world.
Mi pedig leginkább olyanok vagyunk, mint a körülöttünk levő világ.
I think I asked you a question here. Why is there hunger in the world?
Már kérdeztem tegnap, hogy miért van a világon éhezés.
Why is there hunger in the world?
Miért van a világon éhezés? Because of the capitalists.
Because of the capitalists. Because of the capitalists.
Okay, because there is not well distributed or not rightly distributed.
Yeah, because we don't know how to share.
Mert nem tudjuk, hogy kell megosztani.
We don't know how to share. Now there are many reasons why we shouldn't share.
Persze, van rengeteg oka annak, hogy miért nem kellene megosztanunk.
You know that very a lot of good reasons why we shouldn't share.
Még jó okai is vannak annak, hogy miért nem kellene osztoznunk.
As Christians, we have many good reasons why we don't share.
Szóval nekünk megvannak még keresztényként is a jó magyarázataink, hogy
miért nem osztunk. We don't have a system to share.
Nincs meg annak a rendszere, hogy hogyan osszunk meg jól.
We just don't understand what it means to live the life like the disciples lived.
Nem értjük, hogy mit jelent azt az életet élni, amit a tanítványok éltek.
How many of you experienced that type of life when you were students?
Hányan tapasztaltátok azt az életet diákkorotokban? What do you mean exactly? Which life?
The life like the disciples live, sharing with each other, having everything.
Mint ahogy az első gyülekezetben, vagy a tanítványok, ahogy megértek, hogy mindent megosztottak egymással, és mindenük közös volt.
Did you experience that when you were students?
Diákkorotokban tapasztaltatok right? Ilyet?
Yeah. Valamennyire. Then you were idealistic and you didn't have much. You were not the rich person.
Mert akkor még kevés volt, amink volt, és idealisták voltunk, és azt a keveset meg tudtuk egymással osztani.
We had 4 years when we had an amazing community life when I was a medical student.
Amikor én az orvosi egyetemre jártam, 4 olyan évünk volt, ahol csodálatos közösségben éltünk.
We slept in each other's rooms, we used each other's everything.
Egymás szobáiba aludtunk akár, használtuk egymás dolgait, bármit.
We encouraged each other to walk with God, we confessed to each other, we shared our sins with each other.
Bátorítottuk egymást Isten követésében, egymás előtt bűnt vallottunk, egymást segítettük.
Then we became wiser and we had things of our own it becomes more difficult, doesn't
it? De aztán bölcsebbek lettünk, okosabbak lettünk, és aztán lett saját tulajdonunk, és ezzel együtt ez egyre nehezebbé válik.
Megházasodtunk,
az a volt. Pfizer? No, we got married. That's the
we
name.
Got married.
In Delhi,
and then we became obedient.
In Delhi, there was a project.
Delhiben van egy projekt.
It was basically backed by YWAM. You know YWAM?
YWAM.
12:30?
Finish at 12 or 12:30?
12:30.
Oh, this is a long bell, I forgot.
Yes. Tehát ez a Fiatalok Krisztusért mozgalom.
Where people live together in a house.
Az emberek együtt élnek egy nagy házban.
And that included married people.
És még a házasok is ott élnek együtt.
They had their own room.
Persze van külön szobájuk.
And they attempted to be a community.
És így együtt egy közösségi életet élnek.
Today there are six couples in India, six families in India.
Ma hat ilyen család van Indiában.
They live in different parts of India.
India különböző részein élnek.
But they live as community.
But they
live as a community.
De közösségben élnek. How?
Yeah, I will tell them how.
Okay, tehát egy közösségben élnek, de úgy, hogy India különböző részein élnek. És megkérdeztem, hogy hogy? Azt mondta,
so you don't need to live together to be a community.
Nem kell feltétlen együtt élned fizikailag ahhoz, hogy egy közösségben légy.
You can still be a community with independent existences.
A te független egzisztenciáddal szintén lehetsz a közösség része.
But you have to have the desire to be a community.
De legalábbis ennek a vágynak ott kell lenni, és milyen meghatározónak lenni, hogy egy közösségben értelmezd magad.
They're constantly in touch with each other.
Folyamatos kapcsolatban vannak egymással.
They share needs.
Megosztják egymással a szükségeiket.
If they make decisions, they make it corporately.
Ha döntéseket hoznak, azt közösen hozzák.
So I asked one of them if he would come on to a committee for us in our organization.
Amikor én megkértem az egyiket, hogy bejönne az egyik a szervezetünkbe egy bizottságban, bizottsági tagnak.
And he said I'd love to, but I need to go back to these people and just talk to them.
Akkor azt mondta, hogy igen, én szeretnék, de vissza kell mennem a közösségemhez, és ezt együtt kell megbeszélnünk.
They encourage each other to stand fast for Jesus Christ.
Bátorítják egymást, hogy erősen Krisztus követésében maradjanak.
They keep their thinking mission critical and theologically balanced.
A gondolkodásukat teológiailag kiegyensúlyozottnak és missziúilag kritikusan, élesen tartják.
They are different parts of India.
India különböző részein élnek.
But they are one in their understanding what God is calling them to do.
De mégis van egy közös értésük, megértésük arra nézve, hogy Isten mire hívta őket.
There are ways to be community.
Van ilyen módja is a közösség megélésének.
You have to find ways to be community.
Meg kell találnunk annak a módját, hogy hogyan tudunk közösséget gyakorolni, megélni.
What we have to know is that there is an intentionality, that is what God actually wanted us to be.
A lényeg az, hogy tudjuk, hogy Istennek ez a célja, Isten azt akarja, hogy így közösségben éljünk.
God did not leave us as individuals to do his work.
Tehát Isten nem mint individuumokat, egyéneket, elszigetelt egyéneket hívott bennünket az ő munkájának a végzésére.
The biblical narrative is about God raising for himself a people through whom he will declare his glory to the nations of the world.
A bibliai narratíva arról beszél, hogy Isten elhívta az ő népét, embereket, közösséget, akik az ő dicsőségéről bizonyságot tesznek a világ előtt.
Whether it is the Old Testament and Israel,
akár ha Izraelre nézünk az Új Szövetségben,
whether it's the New Testament and the Church,
vagy az Új Szövetségben az egyházra.
What God is doing is raising a people, a community, who together declares the praises of the one who called them out of darkness.
Amit Isten tesz, az újra és újra az, hogy egy közösséget hív elő, és ez a közösség tesz bizonyságot őről, ez a közösség tud az ő dicsőségére élni, aki kihívta őket a sötétségből a világosságra.
And that community tries to live as Jesus lived.
És ez a közösség úgy igyekszik élni, ahogyan Jézus élt.
This is what our churches should be doing.
Ez, amit az egyházunknak, a gyülekezeteinknek tenni kellene.
Embracing the poor.
átölelni a szegényeket,
touching the outcasts,
megérinteni a kitaszítottakat,
attracting sinners,
bevonzani a bűnösöket,
standing against religious hypocrisy,
ellenállni a vallásos képmutatásnak,
being beacons of justice and grace,
az igazság és az irgalomnak a diakónusainak lenni.
And you could add another 10-15.
És még másik 10-15 dolgot is felsorolhatnánk.
You know, Filippiánci again tells a story.
Filippiánci mond erről egy történetet.
He was talking to a mother.
Anyákhoz beszélt.
And his mother had been renting out her daughter for sex, because then she could get money.
És ez az anya ki bérbe adta a lányát, akit prostitúcióra használtak, és ezáltal jutott a család pénzhez.
And Philip Yancey was talking to her, she was weeping and crying.
És miközben Philip Yancey beszélt vele, sírt és zokogott.
She says, I don't know any other way except either to kill my daughter.
Nem tudok, nincs más választásom, vagy megölöm a lányomat.
I don't know who you know, I don't know how to live.
Nem látom annak az útját, hogy hogyan lehetne máshogy élni.
So Philip Yancey asked her, well, why, you know, couldn't you approach the local church?
És akkor a Philip Yancey mondja neki, hogy miért nem mész el a helyi gyülekezetbe?
And the woman said, church, why would I go to the church? I was already feeling bad.
Gyülekezet? Miért mennék én a gyülekezetbe? Már eddig is rosszul éreztem magam.
You know, we are so righteous.
Mi nekünk akkora nagy az igazságérzetünk.
That sinners cannot come to us.
Hogy a bűnösök már nem is tudnak hozzánk jönni.
And yet the sinless one.
És a bűntelenek.
Attracted sinners.
A bűntelen ő vonzza a bűnösöket.
It's amazing when I look at Jesus and I look at the church and I think there's something wrong here.
Tehát Jézus mint bűntelen vonzotta a bűnösöket, de a gyülekezet, az egyház meg sokszor taszítja a bűnösöket. Tehát ha én Jézusra nézek, aztán az egyházra nézek, akkor fogom a fejemet, hogy valami itt félrecsúszott.
What is wrong?
Mi a rossz?
Why isn't it that the sinners naturally stream into our churches?
Miért nem történik az, hogy a bűnösök teljesen természetes módon áradnának a templomainkba?
And those who are religious hypocrites hate us.
És hogy azok, akik vallásos képmutatók, azok meg gyűlölnének bennünket.
It's the other way around, again, at least in my country.
Ez pont fordítva van, legalábbis az én országomban.
We, the religious hypocrites, are in the church, and the sinners don't come anywhere near.
A képmutató vallásosok mind ott ülnek a templomba, és a bűnösök meg jó távol vannak.
Our lifestyle is just not transformed.
Az életstílusunk nem, ez az átformáló élet.
Our lifestyle simply does not display the love and compassion and grace of God.
Az életstílusunk nem fejezi ki, nem hordozza Istennek a szeretetét, a kegyelmét és irgalmát.
When people come to our churches, it's as if they approach Mount Sinai, not Mount Zion.
Olyan, mintha az emberek, akik hozzánk jönnének, a Sinai heggyel találkoznának, és nem a Sionnal.
How do we maintain the standard of holiness of Jesus Christ?
Hogyan tudjuk Jézus Krisztus szentségének az alapját, a standardjét megtartani?
And yet be a community that by its very nature.
És mégis egy olyan közösségnek lenni, amelyik természeténél fogva
is both changing the world outside, but also drawing in people who are broken.
Egyszerre megváltoztatja a körülötte levő világot, és egyszerre magához hívja, vonza azokat az embereket, akik összetörtek,
sinful,
bűnösök,
and in need of a savior and Lord.
És szükségük van a megváltóra, az Úrra.
And that is the challenge of a kingdom community in today's world.
Ez a Isten országa közösségeinek a kihívása a mai világban. Amen.
Ha kérdésetek, akkor esetleg föl lehet lenni. Úgy vagy jó, hogy